ne unja el magát.
Hát nem csak azért, hanem azt kell tudnunk, és azt kell megértenünk, hogy annyira bonyolultá vált a világunk, hogy még a jelenlegi trendeket, a jelenlegi állapotokat se értjük igazán, próbáljuk magyarázni a saját világunkat. De tehát már itt van a tudásunkban egy tökéletlenség. Most gondoljatok bele, komplex rendszerekről van szó, több egymásra ható komplex rendszerről. Társadalmi rendszer, annak a rendszerei, éghajlati rendszer, ökológiai rendszerek, stb. Tehát ezek egymásra hatva mozognak valahogy a jövőben, hát ebből aztán meg végképp nem értünk semmit. Tehát aki ilyeneket mond, hogy ő tudja, hogy mit tudom én, x évben fog összeomlani a civilizáció, meg hasonlók, ugye ilyeneket lehet hallani, olvasni.
Hát ott legyinthetünk nyugodtan.
Mostanság, hát az lenne helyes, hogy olyankor kikapcsolnánk, átlapoznánk, stb., mert ennél sokkal, sokkal szerényebbnek kéne lennünk, és sokkal inkább tudatába kéne lennünk a saját kognitív képességeink korlátjainak. Ugye, hogy de ugye ez nem azt jelenti, még egyszer, hogy ne törődjünk a jövővel, hanem azt jelenti, hogy formálni azért tudjuk, kiszámítani nem tudjuk, előrejelzni nem tudjuk, alakítani mindannyian tudjuk. Picit.
Térjünk vissza, és zárjuk ezzel talán a beszélgetés a könyvedre, tehát a jó élet keresése az ökológiai válság korában ez az alcíme, de a főcím az a világ eleje.
Igen.
Talán itt akkor a cselekvéseknek itt eljött az ideje, ezt jelenteti, de majd inkább olvassuk el, és akkor utána visszatérnénk.
Hát annyit spoilerezek azért, hogy van benne egy ilyen gondolat, hogy minden világ vége, egy új világ eleje, tehát ezért a világ végétől, ha egyáltalán értelme van ennek a kifejezésnek, nem csak félni kell, hanem egyúttal a lehetőséget is meglátni benne, hogy most építhetünk valami mást. Ugye ez egy nagyon fontos gondolat a könyvben, és nem húzom, csak hogy elmondjam, és ez egy kicsit eretnek gondolat, hogy nem ez a világ, nem a piaci fogyasztói civilizáció a lehetséges világok legjobbika. Tehát ha ez összeomlik, ez elmúlik, ennek inkább örülni kell, ez nagyon sok sebből vérzik ez a civilizáció, nem csak ökológiai szempontból, és hát ezért, meg azért is, hogy ellenpontozzam ezt a világvége hangulatot, adtam ezt a címet a könyvnek, hogy világ eleje. Ugye egyébként most nem sokára, napokban jön ki a nyomdából, és pont 2 hét múlva lesz a bemutatója 22-én 18 órától a Bolygó nevű helyen.
Ez a Margit körúton.
Margit körúton van. Van egyébként Facebook eseménye is a könyvbemutatónak, tehát ott meg lehet találni minden információt, bele lehet lapozni a könyvbe, meg lehet nézni a borítót.
És szóval esetleg meg is lehet venni talán majd.
És még előrendelni is lehet, úgyhogy, de hát nem sokára kapható lesz, meg nyilván a könyvbemutatón is. Úgyhogy hát nagyon kíváncsian várom én is.
Kíváncsiak vagyunk, és esetleg a visszatérés reményében is köszönünk el most.
Az
elmúlt percekben Takács Sánta András volt a vendégünk, a közeljövőben megjelenő új könyve, és ezeknek a gondolatoknak a jegyében köszönjük.
Köszönöm szépen.
Az a baj, hogy azt hiszed, még gondolok rád. Elhagytál, hiába sírsz az ajtómnál. Eldobtál, már tudhatnád, hogy nem vigyáztál rám. Én most indulok tovább. Kell, nincs sok idő, olyan a szívem, mint egy csúf temető. A történetben már nincsen jövő, kevés van rosszabb, mint egy rossz szerető. Elhagytál, hiába sírsz az ajtó. telefonnál. Eldobtál, már tudhatnád, hogy nem vigyáztál rám, én most indulok tovább. Szerettél, azt hittem, hogy megértettél, de hűségemen nevettél, pedig számítottam rád, de most indulok tovább. Fut a vonat, fut a világ, az a baj, hogy azt hiszed, még gondolok rád. Sietni kell, nincs sok idő, kevés a rosszabb.
114, 115, 116,
117 perc.
A civil rádió és a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium egyre több és egyre szorosabb együttműködésben áll egymással, és ennek keretében beszélgetünk a következő percekben egy új TINLAB projektről, pontosabban egy olyan projektről, amely több projektet fog össze. 7 új kísérleti fejlesztés indul majd 2024 áprilisától. 7 társadalmi innovátor indítja el saját projektjét, és ezeknek az értékelése, illetve fenntartatossági folyamatainak utánkövetése, megvalósítása, egyedülálló programjának bemutatása a HÁRFA Alapítvány irányítása alá került, és az egyik ilyen kísérleti fejlesztésről fogunk beszélgetni a következő percekben Miklós Eszterrel, aki a Legyél te is számkirálynő kísérleti fejlesztési projektvezetője. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Mit érdemes tudni erről a kísérleti projektről? Kérem, röviden foglalja össze.
A Legyél te is számkirálynő projekt gyakorlatilag egy drámapedagógiai programnak a kidolgozását tűzte ki célul, azzal a céllal, hogy kislányok, 8-9 éves kislányok matematikával kapcsolatos érdeklődését, önbizalmát keltsük fel, illetve javítsuk.
Uh-huh. Milyen módszereket próbálnak alkalmazni ennek érdekében?
Ez egy 6 alkalomból álló drámapedagógiai foglalkozás sorozat lesz. Ennek a forgatókönyvét, illetve a tartalmát dolgozzuk most ki itt a fejlesztési szakaszban, és az a cél, hogy iskolákba ellátogatva osztálytermi körülmények között 6 találkozás alkalmával kicsit közelebb vigyük a gyerekeket drámajátékos módszerekkel a matematikához, a számoláshoz, a logikához, illetve hát kicsit megéreztessük velük azt, hogy nekik ez megy, növekedjen az önbizalmuk, és szeressék meg ezt a fajta tevékenységet.
Volt már valami hasonló kísérleti projekt, amely bevált, és ez ennek az adaptációja, vagy inkább teljesen új fejlesztésről van szó?
Nagyon különböző más projektekből elemeket építünk be, tehát konkrétan ez nem egy korábban már létező projektnek a folytatása, vagy kibővítése, de nyilván a projektnek az elemei, a drámajátékos elemek, azok más projektekből visszaköszönnek.
Hogyan találtak egymásra a TINLAB-bel, vagy hogyan képzeljük el ezt az együttműködést? Önöket keresték meg, vagy inkább fordítva, szóval mi az együttműködés alapja a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriummal?
Egy pályázati lehetőség volt igazából, amit tavaly novemberben írtak ki, de én már azt megelőzően ismertem egyébként a TINLAB-ot olyan formában, hogy részt vettem egy társadalmi innovációs menedzser képzésen. Ez egy körülbelül 6 hónap időtartamú képzés volt tavaly tavasszal, illetve nyár elején, és ilyen módon egyébként követtem a TINLAB-nek a híreit, különböző eseményeit, pályázati lehetőségeit, úgyhogy nagyon megörültem, amikor ezzel a pályázati kiírással találkoztam, és hát azt éreztem, hogy nagyon szívesen részt vennék benne, nagyon szívesen megméretném magamat, hogy mit tudunk ezzel a projekt ötlettel egyáltalán elérni.
Egészen biztos vagyok benne, hogy a pályázatban meg kellett fogalmazni, hogy önök számára mit jelent a társadalmi innováció. Önnek személy szerint mit jelent a társadalmi innováció, hogyan tudná megfogalmazni?
Konkrét definíciót szerencsére nem kellett adni, mert nagyon sokféle irányból lehet közelíteni. Én magam egyébként kulturális területről, színházi területről érkeztem, úgyhogy én úgy fogalmaztam meg a magam számára, meg egyébként a pályázati anyagban is a társadalmi innovációhoz való kapcsolódásomat, hogy én a kulturális területen eltöltött időszak alatt megéreztem azt, hogy a kultúrában, meg hát ezen keresztül a színházban és a drámajátékban mennyire sok lehetőség van arra, hogy formáljuk a társadalmi ügyeket, különböző társadalmi témákról való gondolkozást, és hát végzettségemet tekintve pedig pedagógus vagyok, tehát azt a részét is tapasztaltam már saját bőrömön, meg saját tapasztalatból, hogy ezt mennyivel jobb, hogyha fiatalokkal, illetve gyerekekkel tudjuk csinálni.
És mennyivel jobb, mik a tapasztalataik, vagy akár volt-e már valamilyen pilot program, vagy workshop a Legyéltei Szám királynővel kapcsolatban? Van-e bármilyen tapasztalat már?
Még a fejlesztési időszaknak csak az első egy hónapja telt el, tehát április 1-jével kezdődött ez az időszak, úgyhogy konkrétan a gyerekekkel való közös munka még nem kezdődött el. Ez az első hónap, ez inkább az iskolával, a kiválasztott tesztiskolával való együttműködésről szólt, illetve magának a drámajátékos forgatókönyvnek a kidolgozásával telt az idő. Úgyhogy én már nagyon-nagyon várom, hogy találkozzunk első alkalommal a gyerekekkel. Ez majd május 24-én fog megtörténni.
Nyitott volt az oktatási intézmény erre a fejlesztésre?
Abszolút, szerencsére nagyon nagy örömmel fogadták, és igazából az összes nehézséget csak azt jelentette, hogy itt a tanév vége felé hogyan tudunk megfelelő időpontokat találni, mert hát nyilván a gyerekeknek nagyon sok különböző elfoglaltsága van, erdeiskola, osztálykirándulás, ilyen szakkör, úszás, egyebek, úgyhogy valójában csak ilyen logisztikai nehézségeink voltak, ameddig megtaláltuk a megfelelő időpontokat. Szakmailag nagyon-nagyon nyitottan fogadta az intézmény.
Úgy látom, hogy két szakmai partnerrel is együtt dolgoznak. Ezekről egy kicsit még mondana nekünk pár szót, ezt nagyon megköszönnénk.
Igen, az egyik szakmai partner, akit kiválasztottam ez a projekthez, az Egyenlítő Alapítvány, aki kifejezetten a nemek közötti egyenlőséggel foglalkoznak. Ugye itt a Legyéltei Szám királynő az kislányokat céloz, tehát nagyon fontos szempont az, hogy a úgynevezett STEM szakmákhoz közelebb vigyük a lányokat, és ez az Egyenlítő Alapítványnak is egy fontos célkitűzése. Tehát ővelük egyébként régebb óta ismerjük egymást, és már különböző formában, de keresztezték egymást az útjaink. A másik szakmai partner pedig a Szigszagon Non-Profit Kft., akikkel pedig a drámajátékos oldalról erősítettem meg a projektet, drámapedagógus kolléganővel dolgozunk ott együtt.
Mit lehet esetleg tudni, vagy feltételezni a projekt továbbélésével kapcsolatban? Most gondolom kipróbálják, lesz pár alkalom, pár ilyen workshop, és mire számítanak, hogyan lehet majd esetleg folytatni, vagy kibővíteni ezt a pilot projektet?
Hát én nagyon remélem, hogy ez a fejlesztési időszak után önálló lábra is fog tudni állni ez a projekt, ami azt jelenti, hogy fogom tudni vinni különböző általános iskolákba. Ennek nyilván majd a finanszírozási hátterét ki kell dolgozni, meg kell valósítani, de én abban reménykedek, meg azt tervezem, hogy ez önálló lábra állva egy rendszeres foglalkozás lehessen, és ha jó esély van arra, hogy nem csak itt Hajdú-Bihar vármegyében, ahol én élek, hanem esetleg a többi vármegyébe is át tudjuk, mindenek nagyon-nagyon örülnék.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk a vonalban, és sok sikert kívánok ehhez a kísérleti fejlesztéshez. Hogyha nagyon esetleg majd köszönöm. Bármilyen eredményről be tudnak számolni, akkor nagyon szívesen keressük önöket, illetve ajánlom hallgatóink és az ön figyelmébe és a Társbérlet című podcast sorozatunkat, amely nem olyan régen indult itt a TeenLab és a Civil Rádió közös megvalósításában, és reméljük, hogy akár ott is találkozhatunk majd ezzel a projekttel. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.
Köszönöm, az elmúlt percekben Miklós Eszterrel beszélgettünk a Legyél Te is Szám királynő kísérleti fejlesztési projektről. Viszont hallásra!
Ó, ti lányok, lányok, ti lányok, asszonyok, nélkületek az élet oly sivár. Ó, ti lányok, lányok, ti lányok, asszonyok, jó veletek, oly jó, ha valaki vár.
114, 115, 116.
117 perc.
Budapest 100 a hétvégén. Sokaknak ez már nagyon pontos információt jelent, persze nyilván vannak, akik nem pontosan tudják, miről is van szó. A hétvégén lesz a Kortársépítészeti Központnak és más szervezeteknek az összefogásából az a nagyszabású civil program, ami szerintem az elmúlt évtizedek egyik legizgalmasabb kezdeményezése. Az eredeti névből következően valamikor évenként az abban az évben éppen 100 éves házakat mutatták be, de ez csak az egyik oldala ennek, mert eközben egy csomó programot helyszínen zajlott. Ezekről és mindarról a mostani programról beszélgetünk Szíj Barbarával. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot.
No hát, ugye Budapest 100 a neve, de most, ha jól tudom, Budapest 50 lesz. Mi is a magyarázat erre?
Így van, a programot azért nem neveztük át, továbbra is Budapest 100-nak hívjuk, de ebben az évben az 50 vagy közel 50, közel 50 éves épületeket ünnepeljük, tehát azokat, amik az 1970-es években épültek. Úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas korszakkal foglalkozunk most, ami még gyakorlatilag a magyar építészet történetben és ugye köztudatban is egy nem annyira feldolgozott, nem annyira ismert időszak, úgyhogy részben ezért választottuk témánkul, illetve azért, mert az elmúlt években ugye egyre több ilyen ebben a korszakban 60-as, 70-es években épült épület került veszélybe, és a Budapest Háznak az is küldetése, hogy az ilyen házakra felhívjuk a figyelmet.
Azért általában ilyen veretes, látványos, szép és klasszikusnak mondható, építészetileg legalábbis klasszikusnak mondható dolgok voltak a centrumban, vagy amik ezekben a programokban bemutatásra kerültek, és ez az időszak, az 50 évvel ezelőtti, ez már megjelent az építészetnek egy hát újfajta, nem sokáig kevergetem, vagy kerülgetem a szót, szóval a panelos építkezés, ami hát nem mindenkinek a nagy kedvence. Ha jól tudom, akkor ez azt is hozta, hogy a panelos épületeket se kerüljük, hanem nézzünk bele ebbe a lakótelepi világba.
Igen, azt azért fontosnak tartanám elmondani, hogy 2019-ben már ugye foglalkoztunk modern épületekkel, bár azok két világháború közöttiek voltak, ugye ott akkor a Bauhaus nyomában jel szó alatt.
Azért az egy kicsit más volt ma a
modern épületeket. Kétségkívül nagyon-nagyon más volt, ez így van, de jellemzően, akik azt a korszakot, vagy az iránt a korszak iránt érdeklődnek, azok a második világháború utáni modern iránt is érdeklődnek, de nyilván ez mindenkinek változó. És igen, ez egy nagyon-nagyon fontos különbség egyébként a 70-es években tényleg a panelos építésnek, meg ugye egyáltalán a tömeges építkezésnek az ilyen mértékű elterjedése, amit ekkor tapasztalhatunk. És ez különösen a lakásépítésnél, igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy a 60-as években még, amikor voltak ugye különböző kísérletezések, ugye felépült az óbudai kísérleti lakótelep, vagy akár a budafoki, mert az átnyúlik a 70-es évekbe, és emiatt egyébként benne is lesz a programunkban. Tehát azok után, a kísérletek után, amikor...
Még a József voltak... Attila, meg a Lágymányosi lakótelep is talán ide sorolható, igen.
Igen. Bár ott már azért épültek ugye panel technológiával is az utolsó években épületek. Szóval ezek nagyon-nagyon mások olyan értelemben, hogy nyilván itt már az volt az elsődleges szempont, hogy akkor minél többet, minél kevesebb pénzből, minél gyorsabban felépíteni, hiszen ugye volt egy óriási lakás igény Budapesten, rengetegen áramlottak a városokba, és hát ezt valahogyan ki kellett elégíteni ezt az igényt, és igen, ezek a bizonyos panelos építkezések, ezek azért magukkal hozták azt is, hogy sokszor ezek ugye történeti városrészeknek a helyükre, vagy a helyére épültek.
De az ami... még csak hagyján, de én tegnap valakivel beszéltem, aki mondta, hogy ebben az időszakban kiküldték őket Észak-Európába, azt hiszem, hogy talán Dániába, hogy az ottani panelos épületeket építsék le. Hazajöttek, összeállítottak egy nagy javaslatot, beadták, és egy hét múlva hoztak egy döntést, hogy a szovjet házjárakat építik Magyarországon, és abból fog épülni a nagy része. Azért bekerült egy-két dán panelos. Na de ne beszéljünk úgy erről a panelról, mintha ez csak maga a katasztrófa lenne, és a falanszter. A leginkább építészetileg is néha történtek azért érdekes dolgok, de a leginkább az én tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik oda költöztek, az ő közösségeik által, vagy az ő életszeretetük, vagy az együttműködési ösztöneik által lett egy kicsit berendezve, és egy kicsit fölruházva, egy kicsit emberszabásúbbá ez a terület, bár az emberi alkalmazkodó képesség nagyon magas szintű, és a gyengébet is néha jobbnak, vagy el tudja fogadni, de itt tényleg komoly emberi és közösségi teljesítmények is vannak, és hát persze azért építészetiek is, kicsit most azt hiszem, hogy nem akarnám devalválni ezt a dolgot.
Igen, ami a lakótelepeket, vagy éppenséggel a panelházakat illeti, ott egyértelműen célunk, hogy bemutassuk azokat a közösségeket, akik ezekben élnek, hogy megmutassuk ezekhez a házakhoz, vagy éppenséggel lakásokhoz kötődő nagyon-nagyon nosztalgikus, kellemes és számukra nagyon fontos emlékeket. Ez ugye mindig jelen van a Budapest Százon, hogy a házak azok attól lesznek élővé, hogy ezek az emberek elmesélik a hozzájuk kapcsolódó történeteiket. És amikor például ugye régebbi épületekkel foglalkoztunk, azok között is volt olyan, amelyik mondjuk elveszítette a díszeit, nagyon rossz állapotban volt, de mégis azáltal, hogy a lakók meséltek nekünk arról, hogy ők hogyan kötődnek ahhoz a helyhez, azáltal sokkal szebbnek kezdtük látni ezeket a helyeket, sokkal
értékesek. Ezek a személyes történetek elkezdenek egy kicsit, igen, ez sok védelmet jelent.
Igen, és idén először van ugye arra lehetőségünk, hogy nem is csak a lakókkal beszélgetünk, akik ma használják ezeket az épületeket, hanem az őket tervező építészekkel is tudunk beszélgetni. Tehát a tervezői gondolatokat, azt a sok-sok intellektuális tartalmat, ami ezeket az épületeket valahogyan létrehozta, bármilyen körülmények, bármilyen lehetőségek között is, de hogy őket is meg tudjuk kérdezni arról, hogy nekik milyen elgondolásaik voltak, hogyan látják most ezeknek az épületeknek a sorsát, és egyébként ez a legfontosabb, hogy foglalkozzunk ezekkel a házakkal, feldolgozzuk ezt az időszakot, és tényleg sokkal egyszerűbb úgy megállapítani, hogy tulajdonképpen melyek azok az épületek, amik igazán tényleg egy értéket tudnak képviselni.
Rengeteg programot találtam az önök honlapján a most előttünk álló hétvégével kapcsolatban, és úgy látom például az épület bejárásokra már nem is lehet jelentkezni, annyira nagy az érdeklődés, de igen, ha megtenné, hogy kiemel egy-két olyan programot, amelyet mi semmiképpen ne hagyjunk ki, hogyha ezeket az épületeket szeretnénk kicsit jobban megismerni.
Melyik ujjamat harapja meg ez az a
fel? Így van, abszolút, igen, melyiket a kilenc közül. Szóval összesen 38 helyszínen lesznek programok, 38 különböző házban, épületben, lakótelepen a hétvége folyamán, de előtte még csütörtökön készülünk ugye egy szakmai nappal, arra még nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk a látogatókat. Ez csütörtök délután lesz, ahol 12 70-es évektől alkotó építésszel fogunk rövid interjúkat készíteni, amikbe bele lehet hallgatni, és este pedig ugye a megnyitó eseményünk lesz szintén egy kerekasztal beszélgetéssel. Pénteken ugye a sétanapot tartjuk, ez mindig az a programunk, ami a leggyorsabban általában betelik, de hétvégén azért a 38 helyszínen biztos, hogy tudnak még a látogatók olyan programokat találni, amik érdekesek lehetnek. Én biztos, hogy nagyon nagy szeretettel ajánlanám mondjuk a Petrik vegyészeti középiskolának a különböző programjait.
Ez a Tököli úton, ugye?
A Tököli úton így van, ők egy nagyon-nagyon jó helyszín, akik egyszerre intézménytörténetileg, másrészt építészetileg is egy érdekes helyszín ők, hiszen nekik a 70-es években épült házuk mellett van egy 1910-es években épült házuk, tehát ott egy ilyen igazi építészeti kavalkádot lehet megfigyelni. De az olyan helyszínek, mint például mondjuk az Állam utcai mikrofonházak, vagy az Árnyas úti nagyon-nagyon szép lakóház, az például kifejezetten izgalmas, és ott egyáltalán nem kell ugye magára az épület megtekintésére regisztrálni.
Azért itt hadd mondjam el, hogy ezek a krémje ennek a dolognak, vagy a lakótelepi világnak, mert azért alapvetően, hogyha Békásmegyer, Káposztásmegyer, már nem is mondom, mert az már a szebbik rész, Újpalota, Óbuda, tehát a klasszikus helyek, most nem is mindegyiket mondtam, Újpesten és számtalan helyen, ahol ezek a nagy tömbök vannak, de ott is tulajdonképpen egy csomó esetben sokkal kevesebb valósult meg, mint amit az építész el tudott képzelni, és ami technikailag megvalósítható lett volna. Tehát az is egy frusztrációt jelent, de minden esetre érdekes lenne az építészetnek, kíváncsi lennék, föl lesz véve ez a beszélgetés, az interjú sorozat esetleg?
Így van, igen.
Utólag elérhető, hogy hogyan dolgozták ezt föl.
Igen. Tervezzük egy kiadványban is részben megjelentetni őket, nyilván egy szerkesztett formában, illetve maguk a hanganyagok is valamilyen módon elérhetőek lesznek az esemény után is. Tehát abszolút azt tervezzük, hogy ezek a gondolatok, ezek meg tudjanak valahogy jelenni az esemény után is, ne csak azon az egy délutánon.
Rendkívül érdekesek ezek az épületek, legalábbis számomra mindenképpen azok, és lehet, hogy első ránézésre egyformának tűnnek, de azért vannak olyan építészeti megoldások, akár egy-egy színes csempesor, vagy egy-egy olyan üvegmozaik, amely megjelenik ezekben az épületekben, amely mégis különlegesé tudja tenni őket. De például a Császár Komjádius oda építészeti megoldásai is ebből a korszakból származnak. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen érdekes ezeket felfedezni, és akár megmenteni, ha éppen arról van szó.
Így van, ez lenne a cél egyébként abszolút az idei rendezvényen, hogy ezeket az apró részleteket, ezeket az értékes, tényleg az örökségünk részének tekinthető dolgokat meglássuk a mögött, hogy ne egyszerűen csak szürke kockákként tekintsünk ezekre az épületekre. De ott van például, ha már ilyen szép részleteket említünk, és ami szintén megtekinthető lesz a hétvégén, a Semmelweis Egyetem nagyváratéri épületében található óriási gyönyörű üvegablak, amit szerintem tényleg egy elementáris élmény, amikor azt az ember megnézi. vagy a már emlegetett, ugye tényleg ezek a pirogránit csempék, amik ugye például a Gansz utca 13 épületét burkolják, és gyönyörű királykék színűek, tehát egy igazán látványos házak is vannak azért a listánkban.
Fontos volt az eddigiek során, hogy az ott lakók, akik lakják, élik, és akik a gazdái ezeknek az épületeknek, meg elszenvedő is időnként, hogy ők valamilyen módon ehhez hozzájárultak, bekapcsolódtak. Ebben a viszonylatban, ahol építészetileg ugye nem belső udvarok vannak, hanem többnyire más megoldások, bár az épületekkel is sok mindent lehet